Nagyon örülök, hogy ismét itt vagyok veletek. Remélem, hogy ma délelőtt tudunk együtt tanulni, együtt találkozni az Úrral, és amikor elmenjünk innen, akkor jobban leszünk felkészítve, hogy ahogyan elhangzott az 1. Korintus 12-ben, hogy mindenkinek kapott külön ajándékot, képességet Istentől, hogy azokat, amikor mi visszamenjünk oda, ahova eljünk, akkor azokat tudunk jobban alkalmazni. Ha jól látom, ez egy jó elradó hely, mert nincs óra ott hátul, amit kell figyelnem, hogy remélem, hogy valamikor a mai folyamán befejezem. Szeretnék kezdeni egy példázattal. Jézus, amikor ő tanított, ő nagyon gyakran használt példázatokat, amit segít minket megérteni Biblia igazságokat. És a történet, amit szeretnék mondani, nem emlékszem, hogy Ursel mondtam ezt, vagy nem. Ha mondtam ezt Ursel, akkor elnézést kérek azok az emberektől, akik ma hallotta ezt. Évekkel ezelőtt az Egyesült Államokban az északi keleti parton volt nagyon sok hajótörés. És azért ott a parton létrehoztak ilyen mentőállomások. És azok a mentőállomások egy kicsit olyan, mint a tűzoltóság itt Miskolcon vagy más helyen, amikor van egy probléma, akkor oda mennek segíteni. És az volt a helyzet ott azon a tengerparti részén, ahol nagyon gyakran voltak ezek a hajótörések, akkor azok az emberek a mentőállomásban, amikor hallottak erről, akkor kimentek menteni az embereket a vízből, behozták őket elsősegély segítségével, mielőtt tudtak tovább menni. És volt egy olyan mentőállomás, ahol ez a munka nagyon jól ment, de egy idő után az volt, hogy voltak olyan napok, amikor nem volt munka. És azért ott a mentőállomáson egy idő után behozták egy pingpongasztalt, és akkor ott, amikor vártak, hogy legyen munka, pingpongoztak, vagy leültek egy másik asztalnál, és partyaztak, és utána, amikor volt egy riasztás, akkor kimentek, és behozták azokat az embereket a mentőállomáson. Egy idő után akkor azt láttak, hogy ez a mentőállomás, ez nem olyan szép. És akkor szép új padlószőnyeg hoztak be, és letettek a földre, kényelmes fotéleket behoztak oda, és utána, amikor volt a riasztás, akkor mentek be, és behoztak az embereket. És az egyik nap, amikor behoztak ezek a vízes embereket a tengerből, egy-két ember kezdett panaszkodni. És azt mondtak, hogy nekünk van egy olyan szép helyünk itt. Hogy milyen kár, hogy behozunk ezeket a vízes embereket, és tönkre tesznek mindent. És egy vita alakult abban a mentőállomásban, és a többség végre is azt mondjuk, hogy nem akarunk behozni ilyenfajta embereket a mi állomásunkban. Inkább mi akarunk, hogy ez a hely maradjon tiszta. És maradjon azt a kényelmes hely, ahol mi tudunk összejönni. És akkor a következmény az volt, hogy volt egy pár ember, aki úgy éreztek, hogy ezt a mentőmunka fontos, és ők mentek 2-3 kilométer arrébb a parton, és ők létrehoztak egy újabb mentőállomást. És akkor az az első mentőállomás az inkább egy klub lett. És az új mentőállomás ott tovább csináltak azt a munkát, hoztak be az embereket, aki bolyba kerültek. De évek folyamán ugyanaz történt az új mentőállomásban, hogy megint kialakult ilyen feszültség, miután tudták egy kicsit jobban felépíteni azt az állomást, egy kicsit szebb lett, egy kicsit kényelmesebb lett. És újból lett egy klub. És újból egy pár ember kellett tovább lépni, hogy ők létrehoznak egy újabb mentőállomást. Mit szeretnék mondani ezzel a példázattal? Az, hogy azt kell megérteni, hogy minden gyülekezet egy mentor állomás. A mi feladatunk kimenni a világba azok az emberekhez, akik bolyban vannak. És azok az emberek, akik bolyban vannak, azokat behozni a mi közösségünkbe. Hogy mi tudunk elsőséget adni nekik, és ők tudnak meggyógyulni. Látjunk a Jézus életében, amikor ő ezt csinált, amikor Jézus azt mondja, hogy az ő feladata, egy olyan feladat, mint egy orvos, aki segíti a beteg. Az orvos feladata nem segíteni az az ember, aki egészséges. És akkor Jézus feszültségbe került a fariseusokkal, mert Jézus közösséget vállalt a vámszedőkkel és a bűnösökkel. És volt olyan emberek, akik azt mondták neki, hogy bármit lehet csinálni, csak ezt nem. Közösséget vállalni ilyen emberek, ez nem szabad. Távol kell maradni tőlük. Isten egy feladatot adott az egyháznak, a helyi gyülekezeteknek. Az, hogy mi tudunk mentor állomások lenni. És az egyik dolog, amiben én rájöttem, amikor mi ezt a munkát végezünk, mindig kapcsolatba kerülünk olyan emberekkel, akik más, mint mi. Néha én nézem a mai fiatalok, és nagyon rossz érzés, amikor ezt gondolom, mert amikor én fiatal voltam, és mondom, hogy soha sem szabad ilyesmit mondani, de néha én azt mondom, a mai fiatalok egy kicsit furcsak. Szóval én azt mondom, hogy a mai fiatalok, amikor én fiatal voltam, a legrosszabb dolog, amit mi csináltunk, fiúk, hogy a mi hajunk ugyanolyan hosszú volt, mint a lányok. Mi, fiúk, abban az fülbevaló? Nem. Az nem szabad egy fiúnak. És tudnánk felsorolni azokat a dolgokat, amiben más, azok a mai fiatalok, akik élnek a világban. Nem olyanok, mint mi. Teljesen idegen. Teljesen távol Istentől és az Isten törvényétől. És én azt mondom, hogy igen, így van, és ez a mi feladatunk. Annak ellenére, hogy ők teljesen más, mint mi. A mi feladatunk hirdetni az evangéliumot nekik. És amikor egy ilyen ember bejön a gyülekezetbe, nem szabad furcsán nézni, és azt mondja, ha így nézi, aki nem lehet bejönni az Isten házába, ne gondolja rá azt. Mi próbáljunk a Szentlélek munkát végezni abban az emberben, mielőtt ő érkezett arra a pontra, ahol Isten szeretne végezni azt a munkát benne. Először kell, hogy ő abban a formában, amiben van, hallja az evangéliumot. És miután ő hall az evangéliumot, és az evangéliumot hat az ő szívére, akkor Isten fog változni őt. Az nem a mi feladatunk. A Máté evangélium az 5. rész, a 13. verstől szeretnék olvasni. Jó ismerjünk ezt a részt. A hegyi beszéd, a boldog mondások után jönnek ezeket a gondolatok. Jézus a következőt mond, ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízletlenül, mivel lehetne ízet visszaadni, semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltávolodtak az ember. Ti vagytok a világ világossága. Ne rejthető el a hegyen épült város. A lámpa sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpa tartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Üdv ragyogjon a ti világosságotokat az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiket, és dicsítsék a ti mennyei atyatokat. Jézus ezt mondta az összes tanítvány. Ő azt mondta neki, hogy ti vagytok a világ sója. És azt mondja, hogy az a só feladata, ahogyan látjunk ebben az igében, az, hogy adjan íze annak az ételnek. Milyen íze vagyunk? Amikor valaki találkozik velünk, kóstol minket, mi keresztények, ő mit kóstol? Ő kóstol valaki, aki keserű, aki el van fáradva, ő kóstol valaki, akinek nincs semmi öröm az életében, ő kóstol valaki, aki mindig csak ítél, megítél a másik ember. Valahogyan ő kóstol valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok jobb, mint a többi. Vagy ő kóstol valaki, aki olyan, mint az irgalmas szamaritánus. Ő kóstol valaki, aki áldozatot hoz, hogy tud segíteni azt a rászorult ember. És ő csinálja azt, mint az irgalmas szamaritánus, hogy ő egy nagy áldozatot hoz. A pénz tart szóval, hogy ő tud segíteni azt az embert. Én azt mondom, hogy az a só, amikor valaki ezt csinál, az az ember, aki ott feküdt az utcán, ő nem emlékszik semmi arról a papról, és arról a lejtőről, aki mellette sétált. De én azt mondom, hogy az az ember soha sem fog elfelejteni azt a szamaritán férfi, aki megállt és adott segítség neki. Aki só volt az ő életében. A mi feladatunk só lenni, olyan ízét adni a kereszténységnek, hogy a nem keresztény ember kóstolja azt. És azt mondja, hú de jó. Amikor Jézus hívta a tanítványokat, mi látjuk azt, hogy ő több lépcsőben hívta a tanítványokat. Az első hívás, amit Jézus adott a tanítványoknak, az volt, hogy gyertek, látjatok. A Jézus kívánsága az volt, hogy ő akart adni egy kóstolót neki. Ő akarta, hogy azok az emberek látnak, hogy ő milyen. Hogy tudnak kóstolni azt az ételt. És azt mondani, hogy ez jó. Szeretnék többet ebből. Ez az első lépés a bizonyság terésbe. Hogy mi tudunk úgy mutatni Jézust másoknak, hogy azt mondnak, hogy ha ilyen, Jézus kell nekem. Én szeretnék megismerni őt. A folytatás itt ebben az igében azt mondja, hogy mi vagyunk a világ világosság. A világosság az segít. A világosságot jó dolog. Én rájöttem valamire az utolsó időben, van egy telefonom, és ezzel a telefonnal én tudok itt nyomni a közepén, és világít. És az utolsó időkben volt több olyan helyzet, ahol egy olyan helyen voltam, és azt mondom, hogy olyan sötét, itt nem látom semmit. És az első van, kár, hogy nincs egy zseblámpa nála. És azért, ott van a telefon. És fogom a telefon, nyomom a gombot, és az ad a világosság, ami kell, hogy tudok csinálni valamit. A világosság egy jó dolog. És a gondolat itt a hegyi beszédben az, hogy ha van világosság, akkor ne tegyük egy kosár rajta. Mert ha ráteszünk a kosár a világosságra, akkor nem világít. Hanem azt mondja, hogy vegyél le, hogy mindenki tud látni azt. Mi, aki itt ülünk, mi vagyunk a világosság. Akkor a mi feladatunk világítani. Ha mi mindig elbújunk és próbáljunk olyan helyen lenni, hogy senki nem tud látni minket, akkor az a világosság nem világít. Ha azt mondja, hogy a világosság ki kell menni, állni a hegy oldalon. Állni egy olyan helyen, ahol azt a világosság világít másoknak. Ez a mi feladat. Mielőtt nézünk egy pár igét, ami foglalkozik ezzel, szeretnék mutatni egy ábrát. Én hoztam egy táblát magammal. Ez egy háromszög, ami fordított. És szeretnék mutatni, ez a háromszög mutat egy egészséges gyülekezetet. Hogyan magyarázom? Ez az egészséges gyülekezet ötfajta emberből áll. Vagy van kapcsolat ötfajta emberekkel. Ami itt van a tetején, ezek azok az emberek, akik még nem keresztények. Azok az emberek, akik esetleg van egy fiatal, aki hittanra jár, esetleg van valaki, aki régóta ott van a templomban. De ő inkább ott, mert ez esetleg illik csinálni, vagy esetleg mert ez a hagyomány, ami családunkban, hogy mi ott vagyunk a templomban, de nincs élő hite. Szóval akkor ebben a szinten van azok az emberek, akik még nem keresztények. A következő szint azok az emberek, akik én azt mondom, hogy új keresztények. Azok a fiatalok, akik konfirmáltak, és a konfirmáció alatt ő megértette, hogy nem elég csak követni a példát, amit a szülők mutattak neki, hanem szükség van arra, hogy legyen élő hite. Szükség van arra, hogy én fordulok Jézushoz, és ő legyen az én megváltó. Szóval akkor az első körben van a nem keresztény, a következő körben van, vagy szintén van a keresztény, az új keresztény. A következő szint, és erről beszéltünk a múlt beléjében, amikor itt voltam egy hónap keresztül azok az alkalmakban, itt van a tanítvány. Szóval a tanítvány az egy olyan keresztény ember, aki tovább tanul. Amikor olvasunk az Új Szövetségben a 12 tanítványról, abban az időben, amikor kaptak azt a nevet, hogy tanítvány, azért kaptak azt a nevet, mert ők követték Jézust, és ő tanultak tőle. Később valahogyan ragadt azt a kifejezés, hogy tanítványok, de ők sokkal mélyebb, mintek meg az, csak maradt ez a név rajtuk. Szóval van a tanítvány. A tanítványból lesz egy munkatárs. Ezt jelenti, hogy a gyülekezetben vannak olyan tagok a gyülekezetben, akik nem csak részt vesznek, hanem ők többet csinálnak. Ők azt mondanak, hogy az én feladatom használni azt a lelki ajándékot, amit én kaptam Istentől, és azzal én fogok részt venni, mint munkatárs a gyülekezeti énekkarban. Én fogok segíteni a gyerek munkában, én fogok szolgálni az ifjúsági munkában, én fogok segíteni, amikor van egy szeretett vendégség, abban, hogy én főzöm, az, hogy én sütöm a sütit, az, hogy én hamarabb oda megyek, kirakni a terítőt az asztalra. Szóval én azt mondom, hogy van rengeteg fajta munka, amit az ember tud vállalni. Van olyan munka, amit esetleg én azt mondom, hogy látványos munka, de én azt mondom, hogy van olyan munka, ami háttér munkát, amit senki nem lát, de én azt mondom, hogy szükség van arra, hogy jól működjön a gyülekezet. Vannak olyan emberek, akik jönnek, és hétközben rendet csinálnak a templom körül. Virágokat ültetnek, füvet vágnak. Aki jön vasnap délőtt, nem látja ezeket az embereket, de látja az eredményt, és azt mondja, hogy milyen szép minden itt. Az az ember egy munkatárs, aki csendben végzi az ő szolgálatot a gyülekezetben. Az utolsó szint, amit én nevezném, ez egy világ keresztény. Hangsúlyozom, nem világi, hanem világ keresztény. A világ keresztény egy olyan keresztény, aki valahogyan látja messze, mint a saját gyülekezete. Valahogyan látja azt, hogy a mi gyülekezet feladatunk nem csak Miskolc, nem csak ez az ország része, hanem a mi feladatunk elérni az egész világot. A mi feladatunk, hogy esetleg mi nem tudunk menni egy másik országba, de vannak emberek, akik mennek. Van missionárisok, akik Magyarországra mentek, Ázsiába. Ha jól tudom, itt Miskolcról van, aki Afrikába ment. És akkor mi tudunk világ keresztények lenni abban, hogy mi adjuk támogatást nekik. Lehetséges az anyagi támogatás, lehetséges az, hogy mi olvasunk az ima level, és mi imádkozunk ezek az emberekért. De én azt mondom, hogy valahogyan ez a hívő ember, ez a keresztény ember, ez a világ keresztény szívügye a belmisszió, és a kommisszió. Akkor a következő, amit kell gondolkoznunk, az, hogy a gyülekezetünkben hogyan tudunk segíteni, hogy az emberek mennek innen ide, és innen ide, és innen ide, és innen ide. Én azt mondom, hogy itt, ami történik, az evangélizálás. Az az ember, aki nem keresztény, ő akkor keresztény lesz, ha történik az evangelizálás. A keresztény akkor lesz egy tanítvány, ha történik a alapozás. Az, hogy mi adjuk segítséget neki, az, hogy ő ismeri az alapvető dolgok a keresztény életben. Ő tud igét olvasni. Ő tűn imádkozni. Ő látja, hogy milyen fontos a közösség, és hogy tudunk építeni és bátorítani egymást. De az, hogy az ember jut erre a pontra, akkor a gyülekezetben kell dolgozni. Szükség van arra, hogy a Biblia órán, az Isten tiszteleten olyan tanítás hangzik el, ami segít ez az ember tovább lépni. De még nem kész vagyunk, mert utána a tanítvány lesz munkatárs. Hogyan lesz munkatárs? Én azt mondom, hogy így az, hogy próbáljunk tanítani, hogy ő kap a megfelelő képességeket, hogy ő tud végezni egy munkát. A gyerek munkás, mi küldünk őt egy vasnapi iskolaszövetség tanfolyamra, hogy ő kap azt a képzést, ami kell, hogy ő tud foglalkozni gyerekekkel. Ha valaki csinál ifjúsági munkát, akkor esetleg küldünk egy repis konferenciára, ahol foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet jó ifjúsági vezető lenni. Lehetséges, hogy van valami fajta képzést a gyülekezetnek, hogy mi próbáljuk segítséget adni embereknek, hogy ők tudnak jobban felkészülni valami munkára. Szóval itt van a tanítvány, lesz munkatárs, kap a megfelelő képzést, hogy mi kiképezünk őt, hogy ő legyen munkatárs. És ez az ember akkor lesz világkeresztény, hogyha mi, akik szolgáljuk a gyülekezetben, hangsúlyozunk ezt a fontosságot. A gyülekezet, ahova mi járunk az Egyesült Államokban, ott a templom előtérben van egy hatalmas nagy térkép az egész világról, és vannak fényképek rajta azok a missionárusokat, aki az a gyülekezet támogat. És ott abban a gyülekezetben szerintem van 10-15 fénykép rajta. Olyan missionárus, akik ők támogatnak. És én azt mondom, hogy az a térkép ott van az előtérben, és az emberek minden vasonat befelé, kifelé látnak azt, az segít, hogy ők tudnak jutni arra a pontra, hogy ők lesznek ilyenfajta világ keresztények. Majd a kis csoportokban lehet beszélni egy kicsit erről az ábráról. És az egyik kérdést, amiről lehet beszélni a csoportban, az, hogy mi hogy vagyunk, mint gyülekezet? Jól történik az evangelizálás? Jól történik-e a megalapozás? Hogyan csináljuk a kiképzést? És hogyan tudunk tovább adni azt a látást az embereknek? Szóval tudunk beszélni arról a csoportokban. És az egyik dolog, amit fogunk látni azt, hogy esetleg a mi gyülekezetünk nem így néz ki, hanem esetleg így néz ki, hogy kevesebb a kívülálló ember, nem sokkal több az új hívők, de nagyon sok ez a tanítvány itt, és utána megint kevés van. Mert mi azt mondjuk, hogy a mi gyülekezetünkben nagyon jól megy a tanítás. De a többi egy kicsit gyenge vagyunk, és akkor így néz ki az a gyülekezet. Esetleg van egy másik gyülekezet, ahol sok az ember itt az elsőben, és nagyon sok ilyen van, és utána kevés. Mert ez a gyülekezet mindig csak az evangelizálást csinál. Mindig az evangelizálás, nagyon sok ember hitre jutnak ott, de utána nem mennek tovább. Nem történik a tanítványság, nem történik a tovább lépés. Minden ember keresztény a gyülekezetben, de minden ember csecsemő keresztény. És az nem jó. Én azt mondom, hogy ha egy egészséges gyülekezet, és nő, mi történik, amikor nő a gyülekezet? Változik a háromszög, és egy idő után így néz ki a háromszög. Ha van egy egészséges növekedő gyülekezet, én azt mondom, hogy nem. Én azt mondom, hogy ha nő a gyülekezet, nem fog fordulni a forma, Csak nagyobb lesz. Csak nagyobb lesz. Mindegyik kerületben lesz több ember. És szerintem ez a céljunk a gondolkodásunkban, hogy így legyen a gyülekezetben. Ha nem marad sok a hitetlen, ha nincs azok a kapcsolatok, akkor nem tudunk evangelizálni. Tovább kell dolgozni azon. Legyünk tovább. Egy pár igét szeretnék olvasni. Az először Péter első levele, a harmadik rész. És most a következő percekben fogok beszélni a bizonyság tételről, az evangelizálásról. És fogom nézni három-négy gondolatot ebben. Az első itt, az első Péter 3-ban, Péter a következőt ír. Ugyanígy ti azt mondok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közelük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük igé hirdetése által üdvözülnek. Jól olvastam azt az igét? Nem jól olvastam, mert azt olvasunk így, hogy nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga viselete, szavak nélkül is nyerje meg őket. Felfigyelve Isten félő és tiszta életekre. Néha mi azt gondoljuk, hogy az ember csak akkor fog megtérni, ha mi predikáljuk. És én azt mondom, hogy van hely a predikációra, de én azt mondom, hogy van egy nagyobb hely, vagy van egy főhely a maga viseletre. Nemrég hallottam egy történet, egy nőnek volt nagy probléma a házassága van, és ő ment egy lelkészhez, és kért segítséget. És a lelkész a következő tanácsot adott neki. Otthon nem szabad predikálni. És a nő azt mondja, az nagyon nehéz lesz. A lelkész azt mondja, nem szabad predikálni. Egy hét múlva visszajön a lelkészhez. A lelkész kérdez tőle, hogy hogyan ment. Ő azt mondja, az első 3 óra elég jól ment. De utána nem tudtam semmit maradni, és muszájból predikálni. A lelkész a következő tanácsadott neki, azt mondja, hogy menjél haza, ne predikálja. Egy hét múlva visszajön, hogyan ment. Ma 2 napra sikerült. Fú, de jó. Akkor a lelkész kérdezte tőle, hogy mi a férjed kedvenc étele? És a nő azt mondja, az ő kedvenc étele egy olyan leves, amit egy egész napon keresztül kell főzni, és olyan szörnyű szaga, hogy büdös az egész ház tőle. És én nem szívesen csinálom ezt a leves. A lelkész azt mondta neki, hogy menjél haza, és csináld azt a leves. A nő, amikor mesél róla, azt mondja, hogy hazament, 3-4 nap keresztül küzdött a gondolattal, de tudta azt, hogy pár nap múlva vissza fog menni a lelkészhez, és a lelkész fog kérdezni tőle, hogy végre az 5. napon készítette ezt a levet. És amikor a férje munka után hazajött, és belépett a lakásba, és érezte, az a számára jó. Csak nézett a feleségére, és mondja, hogy mi történt vele? Miért csináltad? A maga viseletével kezdte megnyerni újból az örvény. És én azt látom, hogy így vagyunk az evangéliummal, néha mi azt gondoljunk, hogy a leghatékonyabb dolog, amit mit tudunk csinálni, predikálni. De én azt mondom, hogy sokszor a leghatékonyabb dolog, amit mit tudunk csinálni, szeretni. Szeretni azt az embert. Szeretni azt a szomszéd. Amikor látom, hogy ő csinál valamit az ő kertjében, és látom, hogy szükség van segítségre, akkor én oda megyek, és én segítek. Az vezet a következő igéhez, amit Paul írt Timoteusnak, az utolsó fejezet a második levélben. Paul azt mondja Timoteusnak, hogy hirdest az igét, all elővele akar alkalmatlan az idő. Fed, ínsd, bíztás, teljes türelemmel és tanítása. Akkor itt látjuk, hogy van hely a hirdetésre, de itt azt látjuk, hogy tanuljunk csinálni ezt alkalmas időben és alkalmatlan időben. Fontos, hogy megértsünk, hogy mit jelent az alkalmatlan idő. Ha én szeretnék beszélni valakivel Krisztusról, tegyünk fel a szomszédot. És látom, hogy ő siet valahova, és próbál befejezni valamit, és én oda megyek, és én próbálok beszélni vele. Az egy alkalmatlan idő. De nem arról van szó itt. Mert az valóban alkalmatlan, ilyenkor nem szabad. Hanem itt, amikor beszél az alkalmatlan időről, az az idő, amikor alkalmatlan nekem. Hallom azt, hogy a szomszédom kórházba kerül, és nekem a munkahelyen nagyon sok munkám van azon a héten. Nem alkalmas nekem menni a kórházba látogatni. Én azt mondom, az alkalmatlan idő. Amikor egy áldozatot kell hoznom, nem jó nekem, egyáltalában nem jó az időpont, de az a lehetőség. Mert akkor, amikor ő kórházban van, akkor ő nyitott. Akkor ő fog örülni, amikor én jövök beszélni vele, mert ő ott unatkozik a kórházban. Amikor ő szereli a kocsit, ő nem akar beszélni velem, akkor ő akar csinálni azt a munkát. Szóval azt kell látnom, hogy vannak alkalmas idők nekem, akkor is lehet hirdetni. De kell látni azt, hogy vannak alkalmatlan idő. De vannak olyan alkalmatlan idő, amikor Isten nyitja egy lehetőséget. És a kérdés az, hogy én vagyok-e kész élni azzal a lehetőség, hogy itt van egy alkalmatlan idő. Meg két igét nézünk. Most visszamenjünk az első Péterre, azt az ige szakaszt, amit már olvastunk. És menjünk egy kicsit tovább abban a részben, az első Péter harmadik rész, a 15. vers. Ellenben az urat a Krisztus tartjatok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek élő reménységet. És itt egy kis hiba van a magyarban, mert a magyar fordításban, legalább az új fordításban, mert a reménység után van egy pont. Csak a probléma az nem a mondat vége. A mondat tovább megy a 16. rész. De ahol azt olvasunk, hogy ezt pedig szeliden és tisztelet tudon, jó lelki ismerettel tegyük. Szóval itt van szó a bizonyságtételről. Azt olvassunk a 15-én, hogy legyetek készen. Legyünk készen, hogy mi bármikor tudunk számot adni. De utána folytatja, de hogyan csináljuk ezt? Csináljuk ezt szeliden? Csináljunk ezt tiszteletteo csinálni ezt jó lelkiismerettel. Néha kialakul nekünk egy olyan vélemény, hogy én nem akarok evangelizálni, mert túl sokszor én összefutottam egy Jehova tanúval. És az a Jehova tanú erőszakos. És ő próbál, és próbál, és én azt mondom, hogy hú, ez nem jó. És én azt mondom, hogy valóban az nem jó. Mert hiányzik a megfelelő hozzáállás. Hiányzik azt a szelídség. Hiányzik azt a tisztelet. De én azt mondom, hogy azt kell ismerni, elismerni, hogy a Jehova tanúk csinálnak valamit jó. Ők jól felkészülnek. Ők tudnak, hogyan kell. Ők tudnak, ha te felteszel egy kérdést, ők tudod választ adni. Lehetséges, hogy az a válasz nem a Biblia szerint, de ő már megtanulta, hogy mit kell mondani. És én azt mondom, hogy néha a probléma nálunk, hogy valaki kérdés tőlünk valamit a mi hitünkről, és mi nem készültünk föl. Kérdez, fogalom sincs. Nem tudom. Azt látom, hogy szükségünk van arra, hogy mi készüljünk föl. Ha valaki odajön hozzád, és azt mondja, hogy láttam valamit a te életedben, amit tetszik nekem. Mi az? Akkor mit mondjuk? Azért ilyen vagyok, mert Isten nagyon jó volt velem, és nagyon sok mindent adott nekem, nagyon jó az életem, nagyon jó rendes a gyerekeim. A segítőt látni, hogy mi a gyökere annak, hogy én milyen vagyok? Nem. Hanem azt kell mondani neki az evangéliumot. De hogyan, de mi az evangélium? Mit mondok neki? Akkor itt van a másik feladat a kis csoportban, egy kicsit beszélni arról, hogy mi az evangélium. Mi az örömhírt, amit kell mondani másoknak? Hogyan tudok felkészülni arra? Én azt mondom, hogy szerintem a múlt fél évben, amit csináltunk novemberben, az egy olyan dolog. Az volt egy olyan 4 hét, amikor mi próbáltunk felkészülni valamiben. Hogy szükség van arra, hogy mi keresünk a lehetőség, hogyan tudunk felkészülni valamiben. Van valami könyv, amit tudok olvasni, van valami tanfolyam, amit tudok részt venni, hogy én tudok felkészülni a feladatra. Legyünk készen, hogy amikor az ember fultesz azt a kérdést, akkor én tudok választ adni. Az utolsó gondolat a Paul első levele a korintusi gyülekezethez a harmadik rész. És itt a 1. Korintus 3-ban látjunk, hogy van különböző emberek, akik különböző dolgokat csináltak egy ember életében, hogy az ember hitre jusson. Az egyik ember ültet, a másik ember öntöz, esetleg egy harmadik ember oda meg kapálni, hogy ne legyen zsomokot, de utána azt olvasunk, Isten az, aki adja a növekedést. Fontos, hogy mi látjunk, amikor mi végezünk egy munkát az evangelizálásban, hogy igen, vannak lehetőségek, hogy mi tudunk vetni egy magot. Vannak lehetőségek, amikor mi tudunk locsolni azt a magot. És én azt mondom, hogy vannak azok a nagyszerű lehetőségeket, amikor mi tudjuk részt venni az áratásban. De valahogyan azt kell látni, hogy ebben az egész folyamatban Isten az, aki adja a növekedést. És akkor ez kényszerít minket egy dologra. Le kell térdelni Isten előtt. És imádsággal kérni tőle az uralmat. Mi nem tudunk kényszeríteni senkit, hogy ő döntsön Krisztus mellett. Mi nem tudunk húzni egy embert a men országba. De Isten tud változni az ember szívét. Isten az, aki adja a növekedést. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérünk, hogy formáld minket, taníts minket, hogy mi tudunk egy használó eszköz lenni a te kezedben. Segíts minket, hogy mi tudunk só és világosság lenni hitetlen emberek életükben. Kérjünk, hogy használd minket. Add nekünk bölcsességet, hogy mi tudunk a maga viseletünkkel és a bizonságtételünkkel szavakkal is segíteni embereket, hogy figyelnek rád, és hogy fordulnak hozzád. Kérjünk, hogy add meg minket, amikor szolgáljunk, és kérjünk, hogy add meg a gyülekezetünket. Kérjünk, hogy adjon gyümölcsöt, amikor szolgáljuk. Ezt kérjük te nevedben. Amen.